miniszterelnök elismerte, hogy hiba volt a jólét látszatát kelteni. A Fidesz szerint a kormány továbbra is hallgat a megszorító intézkedésekről. Katona Kálmán volt közlekedési miniszter, az MDF főpolgármesteri jelöltje.
A hírstúdióban Asbóth József várja önöket.
Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! Több kérdésben is elismerte a kormányzó szocialisták és saját kormánya hibáját Gyurcsány Ferenc, aki egy ma közzétett interjújában egyetértett azzal, hogy hiba volt évekig a jólét illúzióját kelteni. Utólag vitathatónak nevezte a legfelső áfakult csökkentéséről hozott döntést, valamint azt is, hogy a szocialisták megpróbálták a választási kampány központi témái közül kiiktatni a költségvetés helyzetét. A kormányfő közölte, nagyjából az idei szinten rögzítik a személyi jövedelemadóban az adómentes határt, mivel a minimál bérek adómentessé tételének az lett a következménye, hogy a munkavállalók 40%-át minimál béren jelentették be a foglalkoztatók. A Fidesz szerint a kormány továbbra is hallgat a megszorító intézkedésekről, mint azt Szijjártó Péter szóvivő a kétnapos kabinetülésre reagálva elmondta, Gyurcsány Ferenc és kormánya még mindig nem tájékoztatta az embereket arról, hogy milyen megszorításokra készülnek.
A Fidesz szóvivője szerint érthetetlen a kormány magatartása. Szijjártó Péter elmondta, Gyurcsány Ferenc lendületből való tovább kormányzást ígért. Gyors, átfogó és nagyívű reformokat, de a mai napig elvonulós tanácskozásoknál tovább nem tudott jutni. Szijjártó szerint, ami most zajlik, az a korábbi hazugságok kozmetikázása.
Miért bujkálnak, és miért nem mernek nyíltan előállni azzal, hogy mire készülnek? Az embereknek ugyanis joguk van tudni azt, hogy milyen megszorító intézkedéseket akar a kormány végrehajtani.
Hozzátette, a Balaton összedi kormányülésen nem történt más, csupán felállítottak egy sajtótájékoztató menetrendet. Azt már tudni lehet, hogy mit, mikor kíván a kabinet bejelenteni. A Fidesz szerint Magyarországnak soha ilyen őszintétlen és tehetetlen kormánya nem volt.
Katona Kálmán volt közlekedési miniszter, az MDF főpolgármesteri jelöltje, jelentette be Almási Kornél, a párt alelnöke. Katona Kálmán programja legfontosabb célkitűzései között a zöldebb Budapest megteremtését, a parkok rendbetételét, a légszennyezés csökkentését, valamint az épített környezet védelmét említette.
Az MDF budapesti választmánya pénteken döntött arról, hogy önálló főpolgármester jelöltet és önálló listát indít. Katona Kálmán kiemelte, a tömegközlekedés helyett minőségi, az emberek igényeit kiszolgáló úgynevezett közösségi közlekedést kíván a fővárosban megvalósítani. Továbbá el szeretné érni, hogy a kerékpár Budapesten biztonságos közlekedési eszköz legyen.
Csak akkor lesz az autó és a közlekedés közötti béke, hogyha meg tudjuk teremteni, és én azt gondolom, hogy én leszek az, aki ezt megcsinálja, hogy tömegközlekedés helyett, amit a Demszki preferál, közösségi közlekedés lesz, ahol kényelmesen elférünk, ahol nem lesz utas lemaradás.
Katona Kálmán úgy vélte, főpolgármesterré választása esetén külföldi példára az infrastruktúrális fejlesztések koordinálása és ellenőrzése céljából városi főigazgatót nevezne ki, a hatékonyabb energiagazdálkodás érdekében pedig főenergetikusi posztot hozna létre.
Megölte 4 orosz túszát egy iraki terrorcsoport. Ezt maga az Al-Qaida iraki szervezetéhez közel álló csoport jelentette be internetes közleményében. A 4 orosz diplomata még június 3-án került az emberrablók fogságába. Fogvatartóik azt követelték, hogy Oroszország vonuljon ki Csecsenföldről és engedje el a muzulmán foglyokat. Erre először 48 órás határidőt szabtak Moszkvának, majd ennek lejárta után a múlt héten bejelentették, hogy döntést hoztak a túszok megöléséről. A kivégzés hírét más források még nem erősítették meg. Bemutatta a szunita felkelés és a felekezet közi erőszak felszámolását célzó megbékélési tervét az iraki miniszterelnök. Nuri al-Maliki amnestiát ígér mindazoknak a foglyoknak, akik nem vettek részt bűncselekményekben, valamint sürgeti, hogy mielőbb az iraki hadsereg vegye át a biztonsági feladatokat az ország teljes területén.
A miniszterelnök fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy csak azokat a foglyokat engedik el, akik ellen nincs bizonyíték. Mint mondta, semmiképpen sem szabad. a gyilkosok és bűnözők jutalmazásaként vagy tetteik elismeréseként értelmezni a megbékélési tervet. Kijelentette azt is, hogy megvizsgálja a nagyhatalmú milíciák semlegesítésének kérdését, de nem részletezte, hogyan képzeli el a szabad csapatok feloszlatását. Szakértők szerint ez a béketerv Máliki eddigi legmerészebb politikai lépése. Az elemzők azonban hiányolják a felkelés felszámolására és a vallási feszültségek enyhítésére tett konkrét javaslatokat. A kormányfő tervéről hétfőn kezd vitát a bagdadi törvényhozás. Elfogadása egyáltalán nem biztos, mert szívós ellenkezésre lehet számítani a szunnita és a síita keményvonalas politikusok részéről.
A palesztin fegyvereseknek egyoldalúan be kell szüntetniük a gázai övezetből indított Izrael elleni rakétatámadásokat. Erről állapodott meg Mahmoud Abbas palesztin elnök és Ismail Haniye palesztin kormányfő, közölte Abbas szóvivője. A Hamas radikális mozgalom viszont cáfolja, hogy a csoport katonai szárnya beleegyezett volna bármilyen tűzszünetbe.
Az iszlám dzsihád szintén azt közölte, hogy nem állítja le a rakétatámadásokat, amíg Izrael véget nem vet a Gáza elleni légicsapásoknak és a ciszjordániai rajtaütéseknek. Abbas szóvivője viszont azt állítja, a két vezető politikus tűzszüneti megállapodást kötött, és tárgyalt az önálló palesztin állam megteremtéséről. Haniye kormányának szóvivője elzárkózott a nyilatkozattételtől. A Hamasszal hatalmi harcot vívó Abbas július 26-ára népszavazást írt ki az önálló palesztin állam megteremtését célzó tervről, ha addig nem sikerül megállapodásra jutniuk. Abbas és Haniye ma is folytatja a tárgyalásokat, közben palesztin fegyveresek hajnalban rakétákkal és automata fegyverekkel támadták az izraeli hadsereg egyik állását, a gázai övezet és Egyiptom határán fekvő Kerem Salami átkelőnél. Válaszul az izraeli hadsereg jelentős erőkkel behatolt a gázai övezet déli részére.
Befejezés előtt áll a Dombori Agrár Logisztikai Központ. A 4,2 milliárd forintos létesítmény, melynek folyami gabonaberakó kikötője Közép-Európa legnagyobb ilyen állomása, már kész fogadni a termelők gabonáját. Az üzemeltető cég már is sorra köti a felvásárlási szerződéseket.
600 hektár. A faddi Dobos Istvánék ekkora területen termelnek gabonát. Már készülnek a búza aratására. Szerinte minden más gazda is, akinek nincs saját raktára, szeretne már előre vevőt találni a terményre.
Ha itt mindjárt pénzhez jut, kifizetik a terményét, akkor részben a mezőgazdasági munkák további részét tudja finanszírozni, részben pedig hát anyagi előnyhöz jut azzal szemben, ahol esetleg majd csak novemberben vagy októberben történne az átvétel és kifizetése a terménynek.
A síktárolók már elkészültek a Dombori Agrárlogisztikai Központban. Hamarosan a függőleges raktárak építése is befejeződik, mondja az üzemeltető cég vezetője. Úgy véli, azért tudnak egyre több felvásárlási szerződést kötni, mert biztonságot kínálnak a termelőknek.
Rögzítjük az árfolyamot, mondjuk egy számot 280 forintért, egy euró 280 forint, és amennyiben elmozdul fölfelé 281 akár meddig, azt a különbözetet a termelőknek kifizetjük.
A tárolókapacitáson minden esetre semmi sem múlik. Itt egyszerre 51 ezer tonna gabonát lehet raktározni. A megrendelők néhány uszája pedig már a Dunán várja, hogy megtöltsék. A szakemberek szerint a központban heteken belül rendkívüli forgalomra lehet számítani. A hivatalos átadásra előre láthatóan szeptember 15-én kerül sor.
A filmkészítés állt a középpontjában annak az egyhetes pécsi médiatábornak, amelynek programjain idén 21 vajdasági vendég is bővíthette tudását.
Megismertük Pécset, mondják egyöntetően a csoport tagjai, de nem csak bejárták a várost és programokon vettek részt, de mindezt rögzítették is.
Ez meg is adjuk ennek.
Ez a két fiatal épp a nyersanyagból válogat, ők rakják össze belőle a táborról szóló filmet.
Kemény munka, szerintem lett, kicsit látszik is, hogy álmos vagyok, de megéri, aztán jó visszanézni.
A szervezők szerint ez a film is bizonyítja, hogy a tábor programja nem csak sokszínű, hanem szakmailag hasznos is volt.
Komolyan veszik ezt a lehetőséget, élnek vele, otthon, stúdiókban, iskolai újságoknál dolgoznak. Tehát biztos, hogy hasznosítani tudják azt, amit itt egymástól vagy tőlünk megtanulhatnak.
A záró programon a fiatalok csoportvezetője emellett mást is kiemelt, azt, hogy a tábor sokkal többről szólt, mint csupán a szakmáról.
Továbbképzésen, magyarul, magyar emberektől, szakemberektől tanulhattak, és mindezt az anyanyelvükön tehették kötetlenül, szabadon. Azt gondolom, hogy ez óriási jelentőségű.
A határon túli fiatalok pécsi tábora jövőre is megnyitja kapuit, ám a mostani tábor résztvevőire még más is vár. A programokon készített fotóikból ugyanis idén ősszel Pécsett kiállítás nyílik, és a legügyesebb alkotót egy szakmai zsűri értékes díjjal jutalmazza majd.
2002-ben indult az Egyenlő Esélyek Tábora program a toleranciára nevelés jegyében. Az elmúlt 4 évben több mint 25 ezer 10 és 14 év közötti gyermek üdültetésére adott lehetőséget a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum. Idén 700 kisiskolás tölthet 5 napot a Balaton északi partján. Az első turnusban érkezőknek szervezték a hétvégén a Zánkavics Fesztivált.
Együtt aerobikoztak a vízben, lufit hajtogattak azok a fogyatékossággal élő és egészséges gyermekek, akik közül többen igen hátrányos helyzetben vagy gyermekotthonban élnek. Idei táborozásukra 24 millió forintot fordít a kormány.
Az elmúlt 4 évben több mint 25 ezer gyermek vehetett részt ilyen táborba. Ebben az évben azért van kevesebb gyermek, mert regionális szinten osztottuk szét ezeket a forrásokat.
Az 5 napos üdülés során mind a gyerekek, mind a szülők egy kicsit megfeledkezhettek a nehéz hétköznapokról, és segítséget nyújtottak egymásnak abban, hogy megtanulják elfogadni a másságot. Olyan élményekkel gazdagodtak, amelyekre egyébként nem lett volna lehetőségük. Legtöbbjük a Balatont is most látta először.
Fényképeken, meg már anyukám itt volt. Meséltek róla, de úgy még nem láttam. De most nagyon tetszik, meg szép is, jó a víz is, tetszik a vízi bicikli.
Júliusban és augusztusban még 370 sérült és egészséges, de szociálisan hátrányos helyzetű kisiskolás arcára igyekeznek mosolyt csalni a táborban.
Anyós Fesztivál Gyulafi Rátóton sodrófa hajításban is jeleskedtek az amazonok. Mindenről hamarosan most nézzük, miről lesz még szó a híradó második felében. Fényünnep és lovas juniális Európa legnagyobb jurta faluját építették fel a hajógyári szigeten. Sarlót ragadtak Tihanyban, 6,5 hektáron aratták a levendulát. 120 kilós házi kedvenc örökbe fogadta a pitont a kambodzsai család. Immár 8. alkalommal rendezték meg a budapesti hajógyári szigeten a lovas juniális fényünnep és jurta fesztivált. A szervezők idén Európa legnagyobb jurta faluját építették fel.
A 4 napos rendezvény során több ezren látogattak el a hajógyári szigetre azért, hogy megismerkedjenek a honfoglaláskori kultúrákkal, kézművességgel, gasztronómiával, az íjászattal, valamint a fegyver és jurta készítéssel. A karcagi csikósokon át a csallóközi lovas íjászokig számos program közül választhattak az érdeklődők, sőt találkozhattak Kassai Lajossal is, aki nemrégiben 1 napos folyamatos lovas íjász programjával Guinness rekordot állított fel.
20 év munkájának a végeredménye, és szeretném elmondani, hogy ez a világrekord egy mellékterméke annak a folyamatnak, ami a lovasi jászok megismeréséről szól. Én nagyon sok tanulságot tudtam levonni, mind a felkészülésből, mind pedig ebből a 24 órából.
A nyári napforduló ünnepe a fényünnep alkalmából 24 jurtából álló ellipszis alakú falut építettek, ahol különféle kiállítások segítségével elevenítették fel őseink mindennapjait.
Minden jurtában egy-egy nemzetség él, a nemzetség éli idézőjelben a mindennapjait, kézművesek, mesteremberek, tudó, látó, gyógyító emberek fogadják őket. Nagyon érdekes látni, ahogy a városlakó emberek itt a természetben, a gyönyörű szigeten jönnek és egy ilyen időutazásba vesznek részt.
Idén a program kiegészült az úgynevezett tanítás napjával, amelynek keretében a látogatók őseink viseletével, gyógyító táltosokkal és a szimbólumok jelentésével ismerkedhettek meg.
ünnepélyes fegyver letétellel kezdődött a Szűni Dödő ez évi program sorozata. A vakáció idején zajló rendezvényekre elsősorban azokat a fővárosi gyerekeket várják, akik a nyári hónapokat is Budapesten töltik.
Játékpuskákat, kardokat, pisztolyokat nyelt el a zúzóautó. A Petőfi csarnok mellett zajló fegyverletétel résztvevői cserébe labdát kaptak Siffer János főpolgármester helyettestől. A nyuszikkal barátkozó 8 éves Pisti könnyen megvált díszes kardjától, egyébként is inkább focizni szeret.
Kinek a kardja volt
az? Anyám.
Igen, szerettél vele játszani? Nem sajnáltad?
Nem.
A sorba a 9 éves Dominika is beállt.
Én nem voltam elfegyelt, csak kaptam egy labdát, mert nekem nincs otthon fegyverem. Nem jó, hogyha fegyverrel játszanak, mert akkor felnőtt korukban is lövöldözni fognak.
Az akciót a felnőttek is jónak tartják, mint az a nagymama, aki látássérült unokáját, a 11 éves Mátét hozta el a rendezvényre.
Nagyon jóra, pláne gyerekeknek tényleg, hogy megtanítják, hogy nem kellenek a fegyverek.
Persze akadtak olyanok, akik a harc mellett döntöttek. A Szűni Dödő programsorozat nyitóbulián bűvészműsort és görkorcsolya bemutatót is láthattak a gyerekek. Népszerűek voltak a kézműves foglalkozások, amelyekbe az apróságok mellett szüleik is bekapcsolódtak.
Országos anyós fesztivált rendeztek a Veszprém melletti Gyulafinátóton. 9 anyós mérte össze erejét, hogy elnyerhesse a hét próbás, a legszebb, vagy a szuper anyós címet. A programokkal a szervezők a 40 év feletti hölgyek értékeire hívták fel a figyelmet.
Leülök a székre, megvárom, hogy az uram, aztán nézem, hogy könyök kíváncsi. Ez a legegyszerű megoldás. Én mindig általában hál' Isten jól szokott sikerülni a leülés.
A palacsinta sütésnél azonban ez a technika nem lett volna elég. Íz, mennyiség és látvány. Az anyósoknak sok mindenre kellett odafigyelni.
Még egy kicsit kell.
Azt mondja, hogy most is akkor levegőben legyen a palacsinta, mert az nagyon fontos, jó? Odafigyelj, matonok!
Most!
Az anyós fesztivál főszervezője azt mondja, a verseny feladatait maga az éle diktálta. Hiszen az anyósok pont így és pont ennyit cipelnek a nagy bevásárlás után, majd jöhet a főzés, no és a pörölés a szópárban sem maradhat el. De volt még árbecslés, céllövés, közönségmozgósítás és még sodrófahajítás is.
A sodrófahajításnak külön filozófiája van, mert egy háztartásban a sodrófával több helyen is lehet találkozni, a hölgyek többségében a konyhában, de a férfiak is összeütközésbe kerülhetnek vele, a hajnali kettőkor az előszobában, hogyha nem olyan állapotban érkeznek, akkor egy kivilágítatlan sodrófa biztos, hogy megjelenik.
Az anyósok meggyőzték a zsűrit és a közönséget, nem csak ügyességükkel, szépségükkel is.
A középkorú nők lehetnek szépek, csinosak, kívánatosak, gusztusosak, mint ahogy azok is, igaz?
A fesztivál résztvevői még a jó anyós receptjét is megtanulhatták a versenyzőktől, ami nem is tűnik olyan bonyolultnak.
A jó anyós az nem szól bele a fiatalok életébe, hagyja őket, és csak hátulról segíti, támogatja őket, és elfogadják a tanácsot a fiatalok. Ha van egy kis eszük, ezt így én mondom, akkor elfogadják, mert a tapasztalataink, azért mi már csak megéltünk sokat.
Igaz, a versenyen a serleget csak a legszebb, a szuper és a hétpróbás anyós vihette el. De végül mindenki nyertes lett, hiszen bebizonyították azt, hogy az anyósokat igenis értékelni kell.
Sarlót ragadtak Tihanyban, hogy learassák a levendulát. Az országban mindössze Pannonhalmán, Kerepestarcsán és Tihanyban termesztik ezt a mediterrán éghajlatot kedvelő növényt, amelyből egyebek mellett olajat készítenek, de a szekrényben tárolva kiválóan alkalmas a molyok elűzésére is. A félszigeten 30 hektár levendulamező van, ennek egyik részét most június végén aratják.
6,5 hektáron aratták a levendulát Tihanyban. A félszigeten 1926-ban telepítették az első levendula ültetvényt, az Átonyi család 20 éve termeszti ezt a gyógynövényt. Itt a külső tóval szemben az úgynevezett szerkű alján évente kétszer aratnak, ilyenkor baráti társaságok és kíváncsiskodók is segítenek a betakarításban.
Ezt a virágot megszárítjuk, ez szárított virágként kerül forgalomba. A másik aratás, ami a maradék virágnak lesz, a maradék virágnak szól, az pedig július közepén, szintén időjárástól függően, abból olajat fogunk lepárolni.
Az illó olaj nyugtató hatású, sőt kisebb égési sérülésekre és rovarcsípésekre is kiválóan alkalmas, mondta Zátonyi Szilárd, de ezt már a 17. században is tudták. A kékes lila virágot csokorba kötve nyitott pajtában szárítják.
Én magam is otthon szoktam levendulát szárítani itt a itteni maradékból, viszek haza.
nagyon jó, mert finom az illata, szőnyogokat elriasztja, és szeretek vele foglalkozni.
A levendula igaz a mediterrán vidéken, Dél-Franciaországban őshonos, ám a Tihanyi félsziget vulkanikus talaját is igen megkedvelte, így vált a tihanyi kecskekörön mellett a levendula is ismerté.
Nem mindennapi élményben volt részük azoknak, akik az elmúlt éjjel Budapesten a nyugati pályaudvarnál jártak. A múzeumok éjszakáján a Vasúttörténeti Park és a BKV ZRT összefogásának eredményeként nem csak a legújabb és legmodernebb villamost próbálhatták ki az utasok, de a több mint 100 évvel ezelőtt a körúton járó omnibuszra is felszállhattak a szerencsések.
Amint a legmodernebb villamosról leszálltunk, ugrottunk egy nagyot az időben. A 19. század második felében a fővárost behálózták ezek a lóval vontatott szerelvények. A mostani éjjelen korhű ruhába öltözött hölgyek és urak, az omnibuszon tangóharmonikás és nem utolsó sorban betyár igyekezett felidézni az akkori kor milliójét.
Vannak terveink, hogyha ez a mai nap olyan jól sikerül, és ez nem más, mint hogy ez a kis jármű a körúton fusson, úgy, mint több mint 100 évvel ezelőtt is a Budai Vaspályatársaságnak a tulajdonát képező kocsi, amit újra gyártottunk.
A siker nem maradt el. Akik nem kaptak jegyet a nyugati pályaudvar és az oktogon közti szakaszra, azok fényképezőgéppel örökíthették meg az eseményeket. Az omnibusz hajnal 3:30-ig közlekedett, így a kitartóbbak átélhették ezt a nem mindennapi időutazást.
Nem mindennapi családtaggal gazdagodott egy kambodzsai család. A Phnom Penh-től 40 kilométerre található házban egy óriás pitont fogadtak örökbe. Az állat már 6 éve a családdal élt, amikor a most 6 éves kisfiú Sambat megszületett. Édesanyja szerencse állatnak tartja a pitont, ezért hivatalosan is adoptálta. A házi kedvenc 6 méter hosszú, súlya pedig 120 kilogramm. Fontosabb híreink még egyszer röviden. A miniszterelnök elismerte, hogy hiba volt a jólét látszatát kelteni. A Fidesz szerint a kormány továbbra is hallgat a megszorító intézkedésekről. Katona Kálmán volt közlekedési miniszter, az MDF főpolgármester jelöltje. A híradó végén köszönöm figyelmüket, további szép vasárnap estét kívánok, viszontlátásra!